Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsetessék a Jézus Krisztus, Debnár Ádámot hallják. Közel-keleti tűzszünetet szorgalmaztak az Európai Unió déli államai a ciprusi találkozón. A francia elnök, az olasz és a spanyol miniszterelnök közös közleményben fejezte ki felháborodását, amiatt, hogy 4 ENSZ békefenntartó sebesült meg Dél-Libanonban az izraeli támadások miatt. A MED-9 nevű országcsoport vezetői és második Abdallah jordániai király a gázai övezetbe küldött humanitárius segély növeléséről is tárgyaltak. Gáza északi részén éhínség fenyeget, miután az ENSZ szerint október 1-e óta nem érkezett élelmiszer a térségbe, közölt az AP hírügynökség. A világélelmezési program palesztin területekért felelős országos igazgatója arról tájékoztatott, a háború sújtotta területre vezető elsődleges határátkelőt körülbelül 2 hete lezárták. Izrael tagadta a vádakat és ragaszkodik ahhoz, hogy jelentős mennyiségben engedett be élelmiszert és egyéb segélyeket Gázába. Drónokkal támadta Ukrajna az oroszországi Belgorod és Krasznodar régiókat. Egy ember meghalt és 12-en megsebesültek. Eközben ukrán drónok Luhanszban eltaláltak egy üzemanyagraktárat. Orosz közlés szerint Ukrajna 10 drónnal támadta a létesítményt. Tegnap hajnalban közülük 8-at lelőttek, ott nem sérült meg senki. Romániában a gyógyszertárakban maradt azoknak az ingyenes jódtablettáknak a túlnyomó többsége, amelyeket egy nukleáris incidens esetére szerzett be az ukrajnai háború első heteiben a bukaresti kormány, közölt egy romániai hírportál. Az egészségügyi minisztériumtól megtudták, szeptember közepéig 915 ezer jódtablettát osztottak ki az előkészített 30 millióból. Csaknem 1200 területvédelmi tartalékos honvéd tett esküt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hadtudományi és honvéd tisztképző karának budapesti kampuszán, az Rényi Miklós laktanyában tartott ünnepségen. Az eskütételen a honvédelmi miniszter azt mondta, mostanra több mint 2600 hazafi kötött szerződést a magyar honvédséggel. Szalai Bobrovnicki Kristóf úgy fogalmazott, minden csatlakozott emberrel nő a hazabiztonsága. Hétfőn indul az új eltöltőállomások létesítését segítő pályázathoz kapcsolódó technikai felhívás első köre, közölt az Energiaügyi Minisztérium. A következő hetekben így kiderül, melyik vidéki településeken létesül biztosan új eltöltőállomás. A november 6-án induló pályázattal az elektromos töltőhálózat bővítését ösztönzik a ma még hiányosan ellátott vidéki járásokban a 28 milliárd forintos keretből. Átadták Sukoron a Kovács Katalin Nemzeti Kajakkenu Akadémiát. A sportkomplexum több mint 20 ezer négyzetméteren terül el a Velencei tó partján. A megnyitón Orbán Viktor miniszterelnök úgy fogalmazott, tartani kell a lépést a világ élvonalával, nem csak a pályán, a vízben, hanem a felkészülésben és a sportlétesítmények minőségében is. Tiltakozik a demokratikus koalíció az ellen, hogy a kormány jövő évtől elvonja az önkormányzatoktól az iparűzési adóbevételek jelentős részét. Az ellenzéki párt közleményében azt írta, ezzel folytatódik az önkormányzatok kivéreztetése. Több mint 14 millió forintos pénzbírságot kapott Kövér László házelnöktől Gyurcsány Ferenc, amiért szeptember 30-án napirendelőti felszólalásában árulónak nevezte Orbán Viktort és a kormányt. Az ellenzéki politikus fellebbez a döntés ellen és az ügyet kész Strasbourg elé vinni, mert szerint a házelnök korlátozta a képviselői szólásszabadságot. Új migrációs stratégiát terjeszt elő kedden a lengyel kormány. Ennek egyik fő eleme a menedékjog ideglenes regionális felfüggesztése lesz, jelentette be a vezető lengyel kormányerő a polgári koalíció konvencióján a miniszterelnök. Donald Tusk hangsúlyozta, az államnak 100%-os ellenőrzést kell szereznie afelett, hogy kiutazhat be Lengyelországba. Hozzátette, követelni fogják Európában a menedékjog ideglenes regionális felfüggesztésének elfogadását is. Egy felmérés szerint Donald Trump volt amerikai elnök, jelenlegi republikánus elnökjelölt, jobban kezelni az ukrajnai háborút és a közel-keleti helyzetet, mint Kamala Harris demokrata elnökjelölt. Az erről szóló közvéleménykutatást az amerikai Wall Street Journal publikálta. Az általános támogatottságot tekintve a mért 7 államban Harris és Trump döntetlenre áll. Kína további kereskedelem korlátozó intézkedésekkel fenyegeti Tajvant. Peking 2 nappal azután jelentette be ezt, hogy Kína elítélte a tajvani elnök beszédét. Az államfő Tajvan nemzet ünnepe alkalmából azt hangsúlyozta, Kínának nincs joga Tajvan képviseletére. Negatívra rontotta Franciaország elsőrendű adósosztályzatának kilátását a Fitch Ratings. A nemzetközi hitelminősítő a döntést azzal a várakozásával indokolta, hogy a francia államháztartás hiány az eddig vártnál számottevően magasabb lesz, és ez jelentősen emeli a GDP-hez mért államadósságrátát is a következő években. Végül az időjárásról. Erősen fátyol a felhős lesz az ég, szűrt napsütésre számíthatunk, de északon időnként még vastagabb is lehet a felhőzet. Csapadéknak kicsi az esélye, többfelé megélénkül, felerősödik a szél. A csúcshőmérséklet 17-18 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. Október 16-án a 6 évfolyamos kisgimnáziumi képzéssel kapcsolatban 10 órától angol nyelv, magyar irodalom, állampolgári ismeretek, földrajzi órák látogatására van lehetőség. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházy.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Reklámot hallottak.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Szeretettel köszöntjük gasztronómiai sorozatunk az otthon ízei hallgatóit, Kónya Éva vagyok. A sütőtök túl azon, hogy finom, egészséges is. Szeptembertől januárig tart a sütőtök szezonja, nevével ellentétben azonban nem csak sütni lehet, finom desszerteket, leveseket, köreteket is készíthetünk ebből a vitaminokban gazdag és olcsó zöldségből. A sütőtök őshazájaként egyes források Észak-Amerikát, mások Közép- és Dél-Amerika trópusi vidékét említik, kedvező illattani hatásai ugyanis már régóta ismertek, a szeplő és egyéb bőrhibák kezelésétől kezdve egészen a kígyómarási kúráltak vele különböző betegségeket. Európába a spanyol hódítók hozták, hazánkban is nagyon régen termelik táplálkozás élettani értékei miatt. A II. Világháborút követő szűkös esztendőkben szinte néptápláléknak számított. A húsa, mint azt sárga színe is mutatja, igen gazdag karotinoidokban, C és B vitaminokban. A sütőtök a kabakosok vagy tökfélék családjába tartozik, rokonai a főzőtök, laskatök, cukkini, patiszon, görögdínye és az uborka is. Így nem meglepő, hogy 90%-a víz, húsán és magján kívül virága is ehető, ami sülve különleges csemegének számít. Termesztési helye szerint legismertebb hazai változatai a nagydabosi, a kis zombori és az óvári sütőtök. A sütőtök kálcium, cink, mangán, réz, vas, foszfor, C-vitamin, karotin, biotin, niacin, pantoténsav, A, B1, B2 és B6 vitaminok, valamint folsav tartalmának köszönhetően egészségmegőrző, gyógyító hatással bír. Gyulladásos betegségek, megfázásos, meghűléses problémák, de tüdőgyulladás és egyéb tüdőkárosodások kezelésekor se feledkezzünk meg róla. Enyhíti az allergikus köhögést, tüsszögést, csökkenti az asztmarohamokat. Fogyasztása szebbé teszi bőrünket, a népi gyógyászatban hashajtóként és béltisztítóként használták. Jótékony hatással van az emésztési problémákra is, serkenti a máj működését, segít a szív- és koszorúér problémák megelőzésében, fogyasztásával csökkenthető a prosztatabajok és a szürkületi vakság kialakulásának kockázata. Azonban nem csak a sütőtök veszi elejét a megbetegedéseknek, vétek lenne kidobni magját, hiszen a tök mag is gyógyító hatással bír. Vértisztító hatása miatt a köszvény kitűnő ellenszere, eszenciális olaja serkenti az A-vitamin felszívódását. A legtöbben azt szoktuk meg, hogy megszórjuk cukorral és alacsony lángon addig sütjük, amíg a húsa megpuhol, a felülete karamellizálódik. Pedig a tök természetes édessége sokkal jobban megy a zöld fűszerekhez, olajokhoz, mint a cukorhoz. Süje Károlyné Klárikát hallják.
Én 2009. november 13-án péntek estére meghívtam a volt kollégáimat, mert 2006-tól már nyugdíjas vagyok, egy tök jó estére. A menüsort tökös ételekből állítottam össze, amit étlap formájába rajzosan a vendégeim elé tettem. Persze a meghívó is sütőtököket ábrázolt egy kicsit hangulatos szöveggel, tehát a tök jó este menüsora így szól, és akkor majd sorra veszem a recepteket is. Köszöntő ital ágyas boros pálinka volt, pikáns tök magos pogácsával. Hát miért boros pálinka? Hát én Boros Klára vagyok, tehát ezért idézőjelben volt a boros benne, és ezt szóakálóból édesapámtól kaptam ezt a pálinkát, aki szintén boros, ugye. Előétel pedig, hát pulykakakas here, amit tökének is mondanak fejoratívan, pörkölt volt tökös tócsnival és tök salátával, ami nem éppen tökből, hanem az egyik fajtájából, cukkiniből készült, a tzatziki nyomán körülbelül. A leves tejszínes sütőtök krémleves kakas mellel dúsítva. A főfogás pedig pácolt sült oldalas sütőtökkel és sütőtökös burgonyapürével. A desszert pedig sütőtökös piskótatekercs és tökös mákos rétes volt. A vendégeim érkezésekor már jó hangulat keletkezett, ahogy sorra vették elő az ajándékokat, mondanom sem kell, hogy mindenkitől tököt kaptam. És az egyszerű férfi kollégámtól saját termelésű egy hatalmas gugonülő nagy töknek a felét hozta el. Az egyik pártól pedig díszkakast is kaptam, ami másnap reggel peszkesen sétált a kertbe, kiröpült a tyúkolból, aztán szomszédnál landolt, úgyhogy hamarosan le kellett vágni, mert állandóan csavargott. A tök jó hangulat garantált volt, a felszolgált ágyas pálinka is besegített. Tehát a pálinkában én raktam a szalgyümölcsöket már jó néhány hónappal azelőtt, egy kis mézet is, és ezt szolgáltam fel. A pikás tökmagos pogácsa pedig a hozzávalókat mondanám el. Egy negyed kiló BL55-ös liszt, egy negyed kiló kukoricaliszt, 25 deka margarin, egy csomag sütőpor, kés kávéskanálsó, 20 deka pirított héj nélküli tökmag összeaprítva, 5 deka szezámmag, 5 deka lemmag, egy kávéskanál fehérbors, 1 deci étolaj és 1 deci fehérbor. Az elkészítése pedig a margarint elmozsoljuk a liszttel, hozzáadjuk a magvakat, a sütőport, a sót, borsot, olajat és a bort, összegyúrjuk, ez elég nehezen áll össze, de ha puha margarint használunk, akkor kellemesebb, gyorsabban össze tudjuk gyúrni, és legalább egy óra hosszára a hűtőszekrénybe pihentetjük. Majd egy centiméter vastagra nyújtjuk, és apró pogácsa szaggatóval kiszaggatjuk, és hát mint majdnem minden sütemény, sütőpapírral bélelt tepsibe rakjuk, és 200 fokon megsütjük. Ez sokáig el is áll ez a pogácsa, és nagyon kellemes volt a tökmag ízétől, meg ha megpirítjuk ezt a tökmagot, akkor még inkább. A pikánságát pedig a bor és a bors adta meg még pluszba. Előételként ez pulykakakas here pörkölt volt. Az étrendünkben ez igen ritkán fordul elő. Az ínyence készítik leggyakrabban egyrészt azért, mert elég magas az ára ennek, de elég ritka a hozzáférési lehetőség is, mert bizonyos szakboltokba lehet esetleg kapni, mert nem bemegyek egy hentes üzletbe, nem biztos, hogy találok. Hát ehhez egy negyed kiló pulykahere, 15 deka zsír, egy nagy fej vörös hagyma volt, 2 kávéskanál piros paprika, só, bors. Ezt a pulykaherét meg kell abálni, forró vízbe ledobjuk, és leszedjük róla a külső hártyáját. A hagymát úgy készítjük elő, mint a pörköltet készítenénk, finomra aprítjuk, a zsírba megpároljuk, kevés vizet teszünk alá, még azzal főzünk egy keveset, hogy minél hamarabb szétfőjön a hagyma, és akkor tesszük hozzá az őrölt paprikát, a borsot, és óvatosan beleforgatjuk az előkészített pulykaferét, összerottyantjuk, és már tálalhatjuk is. Az íze a velőjéhez hasonló, nagyon kellemes íze van egyébként. A tökös, vagy cukkinis tócsni, ehhez a hozzávalók, két közepes burgonya, a sárga a legjobb, mert az nem barnul meg, egy kisebb cukkini vagy tök, két darab tojás, egy púpos kanál étkezési keményítő, két-három kanál liszt, só, bors és olaj a sütéshez. Tehát a burgonyát, a cukkinit meghámozzuk, lereszeljük a sajtreszelőn, egy tálba belerakjuk, beleütjük a tojásokat, sózzuk, borsozzuk, a lisztet és a keményítőt is belekavarjuk. A forró olajba pedig evőkanállal rakjuk a masszát, és elsimítjuk ilyen tenyérnyire, mindkét oldalát pirosra megsütjük, és papírtörlőre szedjük. Hát ezt készítettem el legkésőbb, mert minden mást elő lehetett készíteni, de hogy ez frissen legyen, mert ha ez sokáig áll, akkor egy kicsit megereszkedik, nem olyan a élvezeti oldala már, mint az előtt volt. Tehát tök saláta, vagy cukkini saláta, tzatziki, ez egy közepes nagyságú gyenge cukkini, héjával együtt, ezt már almareszelőre szeljük le, kissébe sózzuk az öntetet, amit elkészítünk, tejfölbe elkeverjük a fehér borsot, kevés sót, két-három gerezzúzott fokhagymát, a cukkinit, ahogy besóztuk, kicsit kinyomkodjuk, összekeverjük az öntettel, és a tetejét koktélparadicsommal, metélő petrezselyemmel, vagy snitlinggel díszíthetjük. Nagy sikere volt ennek, elmondanám, mert volt, aki még soha életében nem evett ilyet. Hát én se sűrűn, azt is elmondanám, azóta sem csináltam ilyet.
Nem is tudod, milyen vagy, én megmutatlak.
A tejszínes sütőtök leves kakas mellel dúsítva, ehhez a hozzávalók egy fél kiló kakas vagy ércemel, tehát csirkemel, a hangzás kedvéért került így megnevezésre, egy kiló sütőtök, egy fél liter főző tejszín, két csapott tevőkanál étkezési keményítő, só, fehér bors és kakukkfű a fűszerezése. Elkészítésre a kakas mellett apró kockára, körülbelül 1 centisekre vágjuk, 2 liter vízbe feltesszük főni, főzés közben a habját leszedjük, mert ez gyorsan föladja. A sütőtököt meghámozzuk, magházát kiszedjük, 5 centis kockákra vágjuk, és sütőzacskóba tesszük és megsütjük. Ha ez készen van, botmixerrel pürésítjük egy kevés tejszínnel, és a többi tejszínnel utána elkeverjük a keményítőt, óvatosan összeöntjük a húslevessel, a tökpürét és a tejszínes habarást, néhány ág kakukkfűvet teszünk hozzá, és az egészet összeforraljuk. Dúsíthatjuk még pirított héj nélküli tökmaggal is, forrón tálaljuk, ha lehet csészébe. Nagyon elegáns úgy. A fő ételünk pedig, ezt nagyon sokszor készítettem már, és nagyon szereti a családom, a pácolt oldalas sütőtökkel. Ez már előző nap el kell készíteni, a húst be kell pácolni. Hát most 4 személyre mondom az adagot, természetes, hogy akkor többen voltunk, akkor többből készítettem. 1 kiló sertés oldalas, 1 jó nagy fej vörös hagyma, 4 gereszt fokhagyma, 5 evőkanál olaj, 2 evőkanál ketchup, 2 evőkanál mustár, 1 evőkanál paprikakrém. Ezek mind, amit most felsoroltam a húson kívül, ez a pácoláshoz szükséges. És 80 deka, vagy 1 kiló sütőtök, 1 kávéskanál kakukkfű, vagy néhány ág kakukkfű, 1 kávéskanál majoranna, vagy friss majoranna is lehet, bors és alufólia kell hozzá. Előkészítésnél a húst megmossuk, szárazra töröljük, darabokra vágjuk, nyilván a csont mentén. A fokhagymát, a vöröshagymát megtisztítjuk, apróra összevágjuk, vagy összeaprítjuk az aprítógéppel. Én azzal szoktam, mert akkor finomabb és jobban lehet vele dolgozni a önt vagy elkészítésekor. Majd összekeverjük a hagymát 2 evőkanál olajjal, a ketchuppal, mustárral, paprikakrémmel, sóval, borssal, és ebbe a pácba beleforgatjuk az oldalast. Hát mondjuk estétől reggelig álljon így, de minimum egy 5 óra hosszára szükség van, hogy jó megbepácolódjon. Elkészítésénél a sütőt 180 fokra előmelegítjük, a pácolt hús tepsébe tesszük, lefagyjuk alufóliával, és mintegy 45 percig pároljuk. A sütőtököt vékonyan meghámozzuk, kiszedjük a magját, kis hasábokra vágjuk, és gyengén megsózzuk, megszórjuk kakukkfűvel, majorannával. levesszük a húsról az alufóliát, és a sütőtököt a hús mellé rakjuk, vagy a tetejére, összekeverjük a sült levével, és megcsepegtetjük még két evőkanál olajjal, és visszatesszük a sütőbe. És még egy olyan 25-30 percig együtt pirítjuk, majd forrón tálaljuk. Ez azért jó, ez a vendégváráskor is nagyon jó, mert mindent előre el lehet készíteni, és amikor megérkeznek a vendégek, akkor csak a tököt kell hozzátenni, és az alatt elfogyasztják a levest, és már is forrón tudjuk utána tálalni. Én ehhez tökös burgonya pürét készítettem, amihez 1 kg burgonyát, 1/2 kg sütőtököt, 5 dek a vajat, 1,5 deci tejet, sót és fehér borsot használtam. A burgonyát, a sütőtököt meghámozzuk, kockára vágjuk. Először a burgonyát tesszük fel sós vízbe főni. Forralás után 10 perc múlva adjuk hozzá a tököt, mert a tök az gyorsabban megfő, mint a burgonya. És hamar megpuhulnak, akkor leszűrjük róla a vizet, összetörjük. Én mindig a krumplipürét az elektromos haberővel szoktam, és akkor tényleg egy olyan habos krumpli lesz. Hozzáadjuk a felforrósított tejet, amiben a vajat is megolvasztottuk, és az egészet kihabosítjuk. Közben szórunk hozzá egy kis fehér borsot is. Ezt a pürét is elkészíthetjük korábban is, akkor egy erős nejlonzacskóba szedjük, és sütőpapírral bélelt tepsibe halmokat nyomunk belőle. A tetejére szórhatunk egy kis sajtot, és az előmelegített sütőbe 10 percig felmelegítjük. Tehát ott az összesen egy 30 perc a töknek a tökös oldalas elkészítésének a végében, meg ezzel 30-35 perc alatt készen van. A tetejére petrezselyen bóbitát vagy piros paprika kockákat tehetünk díszítésképpen. Hát amikor fogyasztottuk, ezelőtt az egyik férfi tag a vendégek közül azt mondta, hogy hát ő már nem kér, neki már elég volt a tökösi tökökből, és amikor mondtam, hogy a tök alatt hús van, akkor felcsillant a szeme, és ő is nagyon jó ízzel fogyasztotta. Hát ugye ehhez a menüsorhoz mindenképpen valamilyen sütőtökös desszertet szerettem volna készíteni, és sütőtökös piskóta tekercset csináltam. A hozzávalók 6 tojás, 6 evőkanál cukor, 6 evőkanál liszt, és 2 evőkanál keményítő, és 10 deka reszelt sütőtök, ezért kellett a keményítő hozzá, hogy ellensúlyozza, és 5 deka vaj. A 6 tojásból vizes piskótát készítünk, ahogy az előzőt is mondtam, és amikor a tojás sárgáját kikeverjük, adunk hozzá 10 deka finomra gyarult és kinyomkodott sütőtököt, és az 5 deka olvasztott vajat. Ezután kerül a 6 evőkanál liszt és a 2 evőkanál étkezési keményítő, és a vízzel felvett tojásfehérjét, hol a lisztes keveréket, hol a tojásfehérjével óvatosan összekeverjük a sárgájához, hozzárakjuk, és akkor sütőpapírral bélelt tepsibe öntjük, megsütjük. Ahhoz, hogy készen van-e már, tűpróbával ellenőrizzük, hogy nem ragad már a piskótánk, egy nagyobb ív sütőpapírra ráborítjuk, és óvatosan feltekerjük. Hát ezt régen fehér konyharuhát alkalmaztam, de most az utóbbi időben már sütőpapírra rakom, és tökéletes, és nem kell mosni a konyharuhát, külön ugye, mert csak ráragad néha a piskótából. És ha már langyos, akkor kihajtjuk, és megkenjük egy gyümölcs dzsemmel. Én készítettem sütőtökösre barbarás lekvárt is, azt hiszem ezt említettem, mikor a dzsemek készítésénél beszéltem róla, és ezzel megkenjük, feltekerjük, és mivel ezt rebarbaráson is csináltam a sütőtököset, meg levendulával, és egy kis levendulás porcukorral megszórhatjuk a tetejét, és kész. Na, tökös mákos rétes. Ezt nagyon kevesen ismerték, de nekem az összes rétes közül ez a kedvencem az almás mellett. Hát ehhez azt megmondom, hogy én nem tudok rétes tésztát. Tésztát még el tudnám készíteni, de kinyújtani nem tudom. Ahhoz olyan gyakorlat, rutin kell, a mi vidékünkön nem nyújtottak rétest, anyósom egyetlen egyszer készített, de az alatt nem tudtam elsajátítani, mert hát ezt együtt kellett volna csinálni ahhoz, hogy megtanuljam, de hát lehet venni készen rétes lapot is, és én általában HS tisztából szoktam készíteni a réteseket is. Kell hozzá a tölteléknek egy negyed kiló darátmák, egy negyed kiló reszelt sütőtök, 5 deka vaj, cukor és fahéj. A mákot, a sütőtököt azt összefőzzük a cukorral és a fahéjjal. Máskor, hogyha olyat készítünk, akkor tejjel is szoktuk egy kicsit a mákot megfőzni, de most nem kell tej, mert a sütőtök enged levet, és tulajdonképpen ezáltal megduzzott benne a darátmák is, és így tökéletes lesz ez a krémünk, hogyha rákenjük. A réteslapokat olvasztott vajjal megkenjük, egymásra helyezzük, megtöltjük a tökös mákos krémmel, és megsütjük. Amikor már kihűl, akkor rizsutosan szeleteljük, meghűntjük porcukorral, és tálcára rendezzük. Hát ehhez a tökös ételekhez én tök jó étvágyat kívánok mindenkinek, és hát legyen sikerük.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották, az otthon ízeivel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. További szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, Bartók Beátát hallják. Mai műsorunkban Meggyesi Zsófia, szalézi nővérrel beszélgetünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Nagy szeretettel köszöntöm rádiónk stúdiójában Zsófi nővért a szalézi rendből, aki a 3. évét kezdi itt meg nálunk Egerben.
Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Itt csak így előlegben hadd kérjem meg, hogy tegeződhessünk, mert így egyszerűbb lesz a kommunikációs így mindenki felé. Meggyesi Zsófi nővér vagyok. Hát igen, most már 3. évet kezdem meg itt Egerben. Alapvetően budapesti születésű vagyok, de nagyon szép környezetre lehetem itt Egerben, és jól érzem magam.
Ha már a 3. évedet kezded itt, akkor már tulajdonképpen ilyen otthonosabb is
így
az
van,
érzés.
Így van, igen. Jó hazajönni ide is.
Hogy történt az, amikor téged a Jóisten erre a hivatásra szólított? Miért pont ezt a rendet választottad?
Hát ez egy hosszabb történet, de talán ott kezdeném, hogy én egy katolikus családba születtem, és mindig, amikor így visszagondolok, így a életutam eseményeire, meg így a hivatásomnak a történetére, akkor ez jut eszembe, hogy a hitemet első körben a szüleimnek köszönhetem, hogy gyerekkortól kezdve ebben a légkörben nőhettem föl, hogy természetes az, hogy Istenről beszéljünk, hogy természetes az, hogy együtt megyünk szentmisére, hogy az ünnepeket akkor hogyan éljük meg karácsonykor, húsvétkor, hogy látom a szüleimet áldozni, látom, hogy mennek gyónni, és számomra ez egy ilyen természetes, jó érzésű légkör volt, ahonnan én jöttem, és jövök, úgyhogy mindmáig végtelenül hálás vagyok így az ő elkísérésüknek, mert nem mondanám, hogy minden esetben gyakori az, hogy a szerzetesi hivatásban a család teljes mértékben támogat, viszont így mind a testvéreim, mind pedig szüleim részéről lesz megkaphatom ajándékba, és ez sokat jelent. És aztán nyilván azért, ahogy így bontakozott így a hitem is, azért el kellett oda jutni, hogy személyesen dönteni, hogy én igen katolikus keresztényként akarom élni az életemet, fiatalként, aztán fiatal felnőttként, és nem csak azért, mert anya és apa visznek, és akkor megyünk együtt, hanem mert én személyesen Zsófi akarok menni. A szentmisére akarom megismerni azt a Jézus Krisztust, akit felfedezhettem, hogy élő személyként fordul igazából minnyájunk felé. Úgyhogy így nagyon dióhéjban talán ez a kezdeti rész. Annyit még elmondanék, hogy én Budapesten Albertfalván nőttem föl. Az ottani albertfalvi Szent Mihály plébánia az nekem a örök bölcső, ahonnan elindulhattam, ahol megkaptam az első szentségeket is, mind máig, amikor tudok én, nekem oda az egy hazatérés, az odaérkezés, úgyhogy hálás vagyok az ottani közösségünknek is, akik között nagyon sok közös szép élményünk lehetett.
Csak a hallgatóknak mondom, hogy egy rendkívül fiatal lány ül velem szembe, egy hatalmas mosollyal az arcán, beteríti az egész stúdiót, és elképesztő, hogy ebben a mai világban ennyire fiatal szerzetes nővérrel ülök szemben. Tulajdonképpen hány éve van annak, hogy te beléptél a rendbe?
Azért akkor segítsük kicsit a kedves hallgatókat, 1993-ban születtem, és hát lényegében azt tudom, amire emlékszem, hogy úgy kezdődött, amikor ilyen kamasz lehettem, ilyen 5.-7-es, akkor így megvan egy jelenet bennem, hogy melyik az utcán, és nem, apáca nem akarok lenni. Tehát, hogy az nem leszek. Érdekes ez egyébként, hogy aztán hogyan bontokozott később. Hát olyan 10-es voltam, én a budai Ciszterci Szent Imre gimnáziumba jártam, és ott volt egy olyan program, amit Pure Fashionnek hívnak, Pure Fashion tiszta divat, ez máig a fiatal lányoknak egy lehetőség, úgyhogy ez itt a reklám helye egyben akkor, hogy aki szeretné komolyabban megélni azt, hogy mit is jelent fiatal nőként, meg egyáltalán nőként az, hogy megéljük a kereszténységünket, akkor ez egy remek program. Számomra nagyon sokat jelentett, amikor édesapám bátorítására egyébként elindultam ezen a programon. Ez egy missziós program lányoknak, hogy tényleg hogyan éljük meg a kereszténységünket. Fiatal nőként ebbe beletartozik a lelkünk, meg a testünknek is a szépsége ápolása. Tehát a lelki élet ápolásán túl, hogy mi a Szentlélek temploma vagyunk, azon túl rengeteg praktikus tanácsot kaphattunk, hogy hogyan sminkeljünk csinosan, melyik az az öltözék, ami nekünk jól áll, kinek milyen az alkata, stb. És a centrális, ami számomra nagyon megmaradt, az a tiszta szívnek a gondolata, az az utáni vágy. Akkoriban ez még 2 éves program volt, és amikor elkezdtem, akkor volt egy ilyen nagyon szép léleksminkelő hétvége, ez volt a neve a lelki gyakorlatnak, amin részt vehettem, és már korábban ott nagyon szimpatikus volt nekem, ahogy a akkori csoportvezetőnk Jézusról beszélt. Tehát említettem már azt, hogy én keresztény családban nőttem föl, tehát az Istennek a jelenléte hozzátartozott már akkor a hétköznapjainkhoz. Viszont nagyon megérintett az, hogy itt áll előttem valaki, aki tényleg úgy beszél Jézusról, mint egy élő szeméről. Hogy Jézus ezt szereti, Jézusnak az tetszik, vagy az nem tetszik, vagy mit gondolhat Jézus, vagy belegondolt-e már akkor. És ez így elgondolkodtatott, úgy vonzott, meg lelkesített, nem volt akkor még bennem kamaszként feltétlenül nagyon tudatos ez a dolog, de azt tudom, hogy ott azon a lelki gyakorlaton volt az első nagy Isten találkozás élményem, ami tényleg egy világot fordított meg bennem. Talán csak még annyit is szívesen megosztok, hogy én előtte elég ilyen zárkózott lányka voltam. Nem gondoltam volna, hogy képes lennék, mit tudom én, például gitár ragadni a kezembe, és akkor azzal énekelni így mások előtt. A legfontosabb élmény itt számomra az volt, hogy megtapasztalhattam azt, hogy Isten élő személy, és hogy ő kommunikálni akar velem, és hogy én is kapcsolatba léphetek vele, és hogy Jézus Krisztus az oltári szentségben, a szentáldozásban így jön hozzám. Onnantól kezdve megszületett bennem a tudatos döntés, hogy igen, én meg akarom ismerni Jézust, én ő miatta akarok menni szentmisére, akarom, hogy legyen kis kereszt a nyakamban, hogy hozzátartozom, akarom, hogy megbírmálkozhassak, mert akkor még közelebb lehetek hozzá. Szerettem volna megismerni, hogy mit jelent igazán imádkozni, hogyan lehet jól imádkozni egyáltalán, hogyha ezt a fogalmat így össze lehet kapcsolni. És ez elindított ezen az úton, ami aztán fokozatosan bontakozott ki. Talán még itt egy apró ilyen szösszenet, hogy később tudtam meg a csoportvezetőnkről, hogy ő hivatás tisztázó időszakban van, azaz azon gondolkodott, hogy Kármelita szerzetes nővér legyen-e vagy sem. És hát egyrészt azért, mert csoportvezetőmre fölnéztem, akkor nyilván valami, amit csinál, akkor az vonzó, de másrészt azért is, mert számomra megélni az Isten közelségét ebben a közösségben, ami ott a Pure Fashion csoport volt számomra, egyszerűen megnyitotta előttem az utat, hogy ja, nem csak a családos hivatás van, hanem létezik a szerzetesi is. És elkezdtem így kíváncsiskodni, és volt, hogy lementem bizony 3 napra Magyar Székre a Kármelbe, hogy milyen is lehet ez az élet. Nyilván akartam a barátnőmmel is találkozni, aki már ott volt a Kármelbe, de barátkoztam a gondolattal, akkor még Kármelita akartam lenni.
És akkor hogy történt a folytatás? Hogy nem, mégsem
hát
a Kármel?
Igazából oda jutottam, hogy 16-17 éves fejjel én nem tudok dönteni, mert mind a 2 hivatás, legyen az családos vagy szerzetesi hivatás, számomra gyönyörű, és nem vagyok kész rá, hogy ezt el tudjam dönteni. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy jól van, uram, akkor megyünk előre együtt, és akkor majd lesz valahogy, majd felfedezem biztos, hogy mi az utam. Nagyon jó volt egyébként, mert ebben az időszakban nagyon sok ifjúsági programon tudtam részt venni, önkéntes munkákat is vállalhattam, ilyen ifjúsági programokon, lelki gyakorlatokon vettem részt, és aztán szépen ez átbillent abban ilyen 20 éves koromra, hogy hát de azért én családot szeretnék, szóval, hogy azért mégis na. És nagyon tudatosan így kerestem így az életem párját, tehát hogy mentem előre, mint minden fiatal keresztény lány, hogy akkor most akkor merre, hogyan tovább, de azért ezt a kérdéskört, hogy lehet, hogy van szerzetesség is esetleg, nem tudtam soha lezárni 100%-osan. Egyetemre mentem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karára, hát akkor még anglisztikára, és utána később aztán mesterképzésre, akkor magyar szakos tanári képzésre. Nagyon-nagyon szerettem, és éreztem egyre inkább a szívemben, hogy nekem a nevelés az hivatás. Hogy nem az számít nekem, hogy mennyi pénzt fogok kapni érte, hanem hogy nekem ott kell lennem a fiatalok mellett, hogy nevelni, hogy ott legyek mellettük, hogy elkísérhessem őket. És én ezt már akkor úgy éltem meg magamban, hogy nem mint munka, hanem tényleg mint elhivatottság. Itt akkor már érződik, hogy kicsikét így kanyarodunk a szalézi lelkiség felé, hiszen a fiataloknak az elkísérése az abszolút a karizmánkhoz tartozik. Domoszko mindig mondja, hogy a nevelés a szív dolga, de az egészben a különleges, hogy én abban az időben még tudatosan nem tudtam a szalíziakról, bár nagyon érdekes, hogy az általános iskolám neve, ott Albertfalván, az Don Bosco. És nem számítottam erre a különleges csavarra az életemben, ami aztán így a szalíziakhoz visszavezetett a későbbiek folyamán.
Közben itt valami így megütötte a fülemet, mint zenésznek, mert ugye én is zenész vagyok, hogy ezek szerint azóta már ragadtál gitárt és énekeltél másokkal együtt, persze, illetve mások előtt is. Ennek van valamilyen háttere? Tehát jártál olyan zeneiskolába vagy iskolába, ahol fejlesztetted ezt a tudást?
Igen, igen. Én a Vénelleu zeneiskolába jártam 14 éven keresztül zongoratanszakra. Még az alapvető iskolai foglalkozásaim mellett, tehát én nem konzervatóriumba jártam, hanem mellette végeztem a zeniskolát, és akkor emellett a szolfés és a kórus volt az, ami még elkísért. A gitár az pedig első körben így a szüleimtől, mert nagyon szerettem volna megtanulni gitározni. Ez onnan jött, hogy Albertfalván hagyomány volt, illetve hát azóta is folytatódik a családos táboroknak a megtartása így a nyár folyamán, ahol rengeteg gitáros mise volt, és nekem ez nagyon tetszett, és én is szerettem volna akár így a tábor tűz körül kézbe venni a gitárt. A szüleim mindketten gitároznak, úgyhogy megtanították nekem az alapokat, utána pedig a magam lelkesedéséből gyakorolgattam, aztán bedobtak a mély vízbe, hogy akkor játsz a többiekkel a szentmisén, és onnantól kezdve ez így elkísér. A Pure Fashion program ideje alatt volt az, hogy elindult egy ilyen havi ifjúsági szentségimádás, ami nagyon különleges, mert az volt a cím, hogy fiatalokkal a fiatalokért, és ez máig meglepő számomra, mert amúgy a szalésziaknál ez a szlogenünk, hogy fiatalokkal a fiatalokért. Tehát annyira hihetetlen, hogy a Jóisten hogyan rakja össze az életünk puzzle darabjait, amiből aztán összeáll a kép, hogy ez a te utad. És ott kaptam ezt a felkérést, hogy nem akarnám vezetni esetleg a zenei szolgálatot, és hát igen, mondtam rá, nagy lelkesen, és utána az rendszeres havi program volt, még az egyetemi éveim alatt is, egészen addig, amikor már éreztem ezt a felelősséget ott az ottani kápolnában, azt át kell, hogy adjam, mert a saját plébániámon kezdtem el jobban tevékenykedni, és már nem fért össze a kettő. Úgyhogy onnantól kezdve viszont Albertfalván vittük tovább a dicsőítő zenés szentségimádásokat.
Megosztam a kedves hallgatókkal ezt a kis műhelyi titkot, hogy úgy láttalak meg először ezen a rádió folyosóján, ahogy átmentem, meg láttalak ott a gyerekekkel, ahogy egy műzikelt vettetek fel a tévében, és a hatalmas mosolyoddal ott köztük. Amikor átkerültél ide az első helyedről, akkor is itt is az a szolgálatod, hogy a gyerekekkel foglalkozol és zenélsz velük, és ezeken az oratóriumokon veszel részt tulajdonképpen, vagy vezeted őket?
Igazából mindkettő. Annyit talán még így hozzátennék, hogy nálunk, amikor megvan az első fogadalom, utána történnek az első helyezések, úgyhogy nekem Eger az első, ahol nővérként tevékenykedhetek. A noviciátusból, tehát ahol képződnek a fiatal szerzetesek, onnan kerültem rögtön ide Egerbe.
Ez a noviciátus mennyi ideig tart?
2 év Rómában. Nálunk így a szalézi nővéreknél ez Rómában van, és hát így érkeztem meg aztán Egerbe. Hálás vagyok, mert igazából mindenki, amit hoz így a hátizsákjában, az be tudja helyezni a szolgálatba, mivel nekem a zene az kiemelkedően fontos, és az életemnek a része úgy spontán módon is, hát akkor jön, hogy akkor ebből tudok ajándékozni. Úgyhogy mindig öröm számomra, amikor együtt tudunk zenélni, akár így a fiatalokkal szívesen jönnek a szentmisékre is, vagy például a kollégiumban a lányokkal most akkor gitárszakkört tartani, hogyha valaki szeretne, akkor zongorából is tudnék kicsit segíteni. Nagy öröm volt számomra, amikor Ágnes nővér az örök voltálmára kért föl, hogy akkor szedjem össze a csoportot, és akkor a zenei hátteret biztosítsuk. Az külön nagy ajándék volt, azt hiszem, mindannyiunk számára. És aztán bontakozott, hogy hát miért ne lehetne csinálni akár valami zenés produkciót Mazzarello Mária életéből, aki rendünknek a társvédőszentje Don Bosco mellett és alapító tagja. Úgyhogy innen jött aztán, hogy összegyűjteni azokat a dalokat, amik róla szólnak itt Magyarországon. Néhány dal született saját kezűleg is, és ebből állt össze most már az a Mazzarello Mária musical, ami mondjuk egy felvonásosnak tekinthető, de mégis egy betekintést enged abba a lelkiségbe, ami bennünket szalizi nővérekként elkísér. Örömmel hallom vissza, amikor másoknak pozitívan marad meg, akár a dallamvilág, akár a képi világ, amit sikerült színpadra vinni. Első körben még a Maklári iskolának, az amatőr színjátszó körének a diákjaival, és utána később pedig már itt az Egri Szalézi Oratórium animátorjaival együtt. Egy különleges ajándék volt számunkra az ebben való részvétel.
Ez az, amiről készült akkor a felvétel, amikor én először láttam.
Igen, így van, így van.
Tehát akkor megvan az első fogadalmad. Az örök fogadalomig hány év telik el a szalézi rendben?
Nálunk szalésziaknál ez úgy van, hogy az első fogadalom után 6 év után jön az örök fogadalom. Az ez alatti évek alatt pedig évente, aztán később 2 évente az a fogadalmunknak a megújítása zajlik, ami segít egy újabb lendületet adni, hogy újra tudatosítsuk azt az igent, amit kimondtunk ott az első fogadalomban is, ami végeredményben az Isten szeretetére való válasz.
Az oratóriumok, amikben te részt veszel, illetve amiknek az egyik vezetője vagy ilyen módon, ezek hogyan zajlanak?
Nálunk így szalíziaknál a szalízi oratórium, csak nagyon röviden így összefoglalva, kedves hallgatóknak is, hogy azok olyan délutáni foglalkozások, ahol a gyerekek közösségbe tudnak összegyűlni a szalézi lelkiségünkben, így az Isten szeretetét szeretnénk továbbadni számukra egy olyan közegben, ahol otthon érezhetik magukat, ahol biztonságban vannak, ahol tere van a barátságok kibontakozásának, az Isten szeretetének a megismerésének, hogy tudunk együtt játszani. A légkört az a vidámság jellemzi, de ugyanakkor ez nem banalizálja el az életnek a nagy problémáit vagy fájdalmait. Tehát pont az a bizalmi légkör, ami meg tud születni a családiasságban, az lehetőséget ad arra, hogy bizony elmeséljék azt, amikor fáj, amikor nehéz, hogy akkor egy picit letegyük a terheinket, és mindezt úgy, hogy egy örök kapaszkodót tudjunk nekik felmutatni Jézusban, az ő barátságában, ami egy folyamatosan kinyújtott kéz feléjük, hiszen az Isten szeretete stabil és állandó. Mi pedig arra vagyunk hivatva, hogy fölismerjük, és erre mindenki hivatott, és a gyerekek meg hihetetlen érzékenységgel tudnak reagálni és észrevenni azt, hogy milyen jó, milyen béke van az Isten jelenlétében. Sokszor nem is tudatosítják, de szoktuk így egymás között mondani az animátorjainkkal, hogy itt van egy kicsit ilyen mennyország sziget, egy kis béke szigete, ami nem szakít ki a valóságból, viszont erőt ad ahhoz, hogy utána tovább menjünk mindig egy ilyen reménnyel. Úgyhogy nálunk itt Egerben, és akkor be is vonnám így Maklárt is, mert Makláron és Egerben is szolgálunk. Makláron szombat délelőtt, Egerben pedig szombat délután tartjuk az oratóriumainkat, ahol a fiatalokkal, azok a segítő fiatalok, akik bennünket segítenek így a programok szervezésében, a lelkiségnek a továbbadásában, ők a szalízi animátorok. Velük együtt szervezzük ezeket a játékos délutánokat. Szoktunk családi napokat is szervezni, ilyenkor ez nagyobb reklámozásra kerül, hogy a családokhoz eljusson a hír. Adventben például szokott lenni adventi gyertyakészítés, meg a koszorú készítés. Akkor szoktunk például a nyitó ünnep, illetve a záró ünnep így az év folyamán, hogy ennek is legyen éve. Aztán végeredményben pedig a 2 hetes nyári tábor, ami tényleg nagyon nagy lelkesedéssel jelentkeznek a gyerekek és a családok. Idén 130 gyerkőc vett részt a táborban, és azt hiszem, hogy felejthetetlen élményeket élhettünk meg együtt.
Többször is említetted Maklárt.
Így van.
Nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy mi is van Makláron konkrétan, milyen van a rendnek.
Makláron a Szent István Általános Iskola, az az iskola, amit most már 4. éve kísérünk, és most már így a mi nővéri szolgálatunknak a része, hogy ott jelen legyünk, az ottani nevelésbe becsatlakozhassunk. az iskolának a felkérésére és közös együttműködésre alapulva. Úgyhogy ott én jó magam angolt, illetve hittant és oratóriumi hittant tartok. Magyar szakos tanárként most még a korrepetálásban segítek be, a nővértársam pedig a hitoktatással foglalkozik elsődlegesen.
Tehát akkor tulajdonképpen te tanárként is dolgozol.
Igen.
Egy komoly és nehéz kérdést azért föltennék, hogyha lehetne, hogy...
Nyugodtan.
Ahogy elnézlek itt ilyen fiatalon, ilyen mosolyjal az arcodon, ugye nektek meg kell fogadni a fogadalomkor több mindent is. Például, hogy nyilván nővérként az egész testedet, az egész lelkedet és mindenedet átadod akkor a Jóistennek, és tulajdonképpen akkor az anyaságot is fel kell, hogy add, de mégse, mert hiszen ott van az a rengeteg gyerek, akit kapsz.
Igen. Hát hálásan köszönöm a bátor kérdéseket is. Csak hogy kicsit előkészítsem a terepet, szerzetesként három fogadalmat teszünk, a tisztaság, a szegénység és az engedelmesség. Azt hiszem érthetőbbé válik, hogyha ezekben a fogadalmakban nem csak azt nézi az ember, hogy mi az, amiről lemondok, hanem hogy miért vagy kiért teszem ezt. Tehát, hogyha abból indulok ki, hogy az Isten a végtelen szeretet, és válaszolni akarok arra a szeretetre, amit megtapasztalhattam az életembe, akkor ugyanúgy, mint a Szentírásban is a történet, nem? Hogy amikor megtalálta a nagyobb, legnagyobb kincset, mindenét eladta, hogy utána az a kincs az övé lehessen. Kicsit hasonlóképpen élem meg én is a hivatást, hogy a Jóisten elém tárt két ajándék lehetőséget, soha nem vonta volna meg a szeretetét, hogyha én a családos utat választom. Soha nem erőltetett volna abba bele, hogy én szerzetes legyek. De azt éreztem, hogy ő szabadon felajánlja nekem, hogy választhatom ezt az utat is. És hát amikor ezt megértettem, akkor igazából én voltam a legboldogabb, és nem is tudtam elhinni, hogy Jézus így maga mellé akar hívni, hogy így vegyek részt az ő, igazából az ő küldetésében a világban, ami mindig az Isten szeretetének a továbbadásáról szól. És nyilván őt követni az végeredményben mindig a jeruzsálemi út, ami fölvisz a Golgotára. És ennek tudatában talán nehéz így megérteni azokat a lemondásokat, vagy fölajánlásokat, ami a szerzetesi fogadalomnak a része. De hogyha csak abba gondolok bele, hogy egy édesanyja is mennyi minden áldozatot hoz azért, akiket szeret, akkor utána valahogy könnyebben megérthető ez a dimenzió, azt hiszem. Ugyanakkor azt is tudom, hogy ez szeretet nélkül nem megy. Tehát, hogyha jó Isten meghív, akkor megadja hozzá az erőt is. Nem fog olyat kérni, amire ne adná meg az erőt. Nyilván a fizikai, biológiai édesanyaságról való lemondás az nem egy egyszerű dolog, viszont tényleg csak ebben tudom megfogalmazni, hogy az a szeretett tapasztalat, amit így ajándékként én felfedezhettem az életemben, így Isten részéről, ez olyan, mint amikor az ember így szerelmes lesz, nem tudom jobban megfogalmazni. Azért, amikor az ember család mellett dönt és megházasodik, akkor az ő élete párjára mindennel igent mond, a nehézségekkel és küzdelmekkel együtt, amikor felfedezhettem, hogy Isten magának hív, akkor én mindennel együtt igent akartam mondani rá. Azt hiszem, talán így jobban érhető a dimenzió, mert a nehézségek minden életállapotban lesznek, viszont akkor megadatik hozzá az erő is. Ugyanakkor ott van az a sík is, ami a lelki anyaság, amire azt hiszem, hogy minden nő hivatott. Ez legyen biológiai, vagy legyen lelki síkon. A nevelésben pedig ez egy olyan aspektus számomra, ami nagyon, nagyon intenzíven megjelenik. Ott lenni a másik ember mellett, és igazából teret adni annak az Istennek, aki Krisztusban közöttünk jelen van. Az ő életéből továbbadni valamit, mert amit én tudok adni, az édeskevés, viszont aki igazán tud adni, az Jézus. És ha rá tudok mutatni, és valaki kézen fogja őt, azért, mert elmesélhettem, hogy ő hogyan szeret, vagy hogyan van jelen, akkor onnantól kezdve megint életet ajándékozhattunk tovább. Ez azt hiszem, hogy a lelki anyaságnak egy olyan dimenziója, amire a szerzetes is hivatott, vagy lelki apaság, amire mondjuk a pap, vagy a szerzetes hivatott.
Kedves hallgatóink! Medgyessy Zsófia szalézi nővérrel beszélgettünk az elmúlt közel fél órában, mely beszélgetés folytatását egy hét múlva ugyanebben az időpontban hallgathatják meg. További szép napot és jó rádiózást kívánva búcsúzik önöktől az adás szerkesztője, Bartók Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott összeállításunkat hétfő hajnalban 0 óra 5 perctől és szombaton 20 óra 35 perctől megismételjük.
Don Bosco, nekünk gyermekeidnek az életeddel vagy példakép. Mi követünk téged is, segíts, hogy megtaláljuk életünk értelmét. Don Bosco, segíts, hogy a szeretet vezesse. Don Bosco, segíts, hogy Jézust kövessem. Életeddel vagy példakép, követünk téged is, segíts, hogy megtaláljuk életünk értelmét. Don Bosco, segíts, hogy a szeretet vezesse. Don Bosco, segíts, hogy Jézust kövesse. Te mondtad azt, hogy csak jót tegyünk. A fontos az, mit ad Istenről, ne az ember mondja, milyenek legyünk. Bízz Istenben, mint a madár, mikor énekel. Remekhet az ág, hisz tudja, képes szállni, ha kell. Mint a madár, mikor énekel, remekhet az ág, hisz tudja, képes szállni, ha kell.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.